Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag. Én Júli vagyok. Ebben a True Crime podcastban megtörtént bűnésetekkel fogok foglalkozni. Ismertekkel is, kevésbé ismertekkel. Valószínűleg azért klikkeltél erre a podcastra, mert ahogy engem is, téged is érdekelnek a krimik, a bűnügyek megfejtései, talán az elkövetők motivumai és a miértek. Ebben a podcastban szeretnék belenézni egy kicsit a sötétségbe, fejben tartva, amit Nietzsche mondott. Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény visszanéz rád. Az emberek fantáziáját mindig izgatták a bűnésetek. Bár a jól eső borzongásra arra vonatkozik, ha hallgatjuk ezeket a sztorikat, és nem a szereplői vagyunk. Természetesen nem felejtem el, hogy emberekről lesz szó, akik nevettek, sírtak és élték az életüket csak úgy, mint te, meg én, és akik életüket vesztették, gyakran erőszakos halált haltak. Kutatásaim közben próbálok odafigyelni arra, hogy a tényeket közöljem, nem szándékom összeesküvés elméletek gyártása vagy továbbítása. Az eseteket, amennyire lehetséges, szeretném pszichológiailag megvilágítani. Az esettel kapcsolatos posztokat megtalálod a Sötét Anyag Instagram oldalon. És már itt felhívnám a figyelmet, hogy az epizódok a nyugalom megzavarására alkalmas részeket, hanghatásokat tartalmaznak. Az egyes podcast epizódok három részből állnak. Először felvázolok egy minikrimit, ezután felteszem a kérdést, szerinted mi volt ez, helyes vagy hoax, tehát reális vagy kitalált a történet. Azután következik a bűneset, amit elmesélni és elemezni szándékozom. Végül az epizód végén megtudhatod, hogy a minikrimi tényleg megtörtént-e, vagy sem, és ha igen, akkor hogyan? Helyes vagy hoax? A macska király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy pár. Péter és Barbara, és egy barátjuk, egy rendőr, Mihály. Péternek és Barbarának sikerült meggyőzni az instabil és könnyen befolyásolható Mihályt az úgynevezett macska király létezéséről. Aki évezredek óta a gonosz testesíti meg, és most újra a világot fenyegeti. Egy idő után szoros kötelék fűzte egymáshoz a három embert. Barbara elárulta a rendőrnek, Mihálynek, hogy a macska király azt követeli, hogy áldozza fel Anna-Marie-t, a volt szerelme akkori partnerét. Mihálynak meg kell tenni ezt az áldozatot, különben a macska király az emberiség ellen fordul, és kiirtja azt. A rendőr a kezdeti tétovázás után bement Anna-Marie világüzletébe, akitől vett néhány szál vörös rózsát. Amikor Anna-Marie lehajolt a rózsákért, Michel megtámadta, 12-ször nyakon szúrta és arcon szúrta egy 20 centis késsel, és megpróbálta elvágni a torkát is. Szerinted létező esetről számoltam be, vagy csak megszaladt a fantáziám? Február 2013-ban a Los Angeles-i Cecil Hotel vendégei elkezdtek panaszkodni a csapvízre. A víznyomás hagyott némi kívánnivalót maga után, néha szó szerint csak csöpögött a csapból. A víznek visszataszító íze volt, és különös utóíze. Sötétnek, zavarosnak, erősen szennyezetnek tűnt. Körülbelül 2 hétbe telt, mire végre egy technikust küldtek a tetőre, hogy ellenőrizze, nincs-e valami baj a víztartályokkal. A Cecil Hotel egy olcsó szálloda, főleg hátizsákos turistáknak, diákoknak, amely Los Angeles központjában a Skid Row nevű területen található. A 19 emeletes gigantikus szállodában 700 vendégszoba található. Egyébként nincs benne 13. emelet. A Cecil szállodát 1924-ben építették eredetileg luxus kategóriásnak, üzleti utazók és gazdag turisták számára. A szálloda 2,5 millió dollárba került. Pazar, márvány lobbival büszkélkedhetett, ólomüveg ablakokkal, cserepes pálmákkal és alabástrom szobrokkal. De a megnyitást követő 5 éven belül az Egyesült Államok a nagy világválságba süllyedt. A Skid Row-t pedig egyre inkább benépesítették a hajléktalanok. A 6 kilométeres körzetben néha 10 000 hajléktalan is élt az utcákon. Emellett drogdílerek és szexmunkások találkozó helyévé vált. 2007-ben a szállodát új tulajdonosok vették át, 2011-ben a Cecil Hotel egy részét Stay on Main néven újjáalakították, napközben külön recepcióval, de közös részekkel. A hivatalos honlapja továbbra is a thececilhotel.com maradt. Az arculatváltás azonban nem tartott sokáig, 2013. februárjában utolérte a Cecil Hotel sötét története. A szálloda jelenleg zárva van, a 2017-ben megkezdett felújításokat felfüggesztették. A Cecil Hotelben történt halálesetek és erőszakos cselekmények listája igencsak hosszú. Az első dokumentált öngyilkosság 1927. január 22-én este történt, amikor az 52 éves Percy Ormond Cook a szállodai szobájában fejbe lőtte magát, miután nem sikerült kibékülni a feleségével. 1931-ben történt a következő bejelentett haláleset, amikor egy vendég W.K. Norton a szobájában halt meg, miután mérgező kapszulát vett be. Az 1940-es és 50-es évek során több öngyilkosság is történt a Cecilben. Többek között a Suicide Hotel, az öngyilkos hotel becenéven vált ismerté a városban. 1954-ben Helen Gurney levetette magát a 7. emeletről és meghalt. 1962-ben Julia Moore pénzügyi problémák miatt leugrott a 8. emeletről. Ugyanebben az évben a 27 éves Pauline Orton szintén a 9. emeletről vetette magát a halálba egy házassági vita után. Ami ennél az esetnél különösen tragikus, hogy Orton egy 65 éves gyalogosra zuhant, akit szintén a halálba rántott. Ami igazán borzasztó, mert a szemtanúk szerint közel és távol nem volt egyetlen más gyalogossal közelben. Azt hiszem így definiálható a rossz időben, a rossz helyen. A Room Spook, a szállodai haláleseteket nyomon követő weboldal legalább 13 öngyilkosságot sorol fel, amelyek a szállodában történtek. De az öngyilkosságokon kívül a Cecil történetében más erőszakos és nyugtalanító események is szerepelnek. 1964-ben egy Pigeon Goldie, az Oscoot nevű nyugdíjas táv értékesítőt, akit a szálloda jól ismert és kedvelt hosszú távú lakója volt, holtan találják a szobájában. Megerőszakolták, leszúrták, megcsonkították, a szobáját feldúlták. Az elkövetőnek a mai napig nincs nyoma. Az 1980-as években a hotel volt Richard Ramirez sorozatgyilkos lakhelye, a 14. emeleten lakott. A Night Stalker, azaz éjszakai zaklató néven is ismert gyilkos 1984 és 85 között rendszeresen indult rablásokra. Az egyik áldozata 44 éves Maxine Zelzerra volt, akit először késsel megcsonkított, majd a férje mellett agyonlőtte. Két hónappal később Ramirez egy kalapáccsal agyonverte a 83 éves Melville Kellert, amikor a nő megerőszakodása nem sikerült. Összesen 13 különlegesen brutális gyilkosság és számos nemi erőszak tulajdonítható a Night Stalkernek, és ezek közül néhányat a Cecil Hotelben töltött 6 hét alatt követett el. 1985. augusztus 30-án a Los Angeles-i lakosok egy csoportja észrevette őt az utcán, és megakadályozták őt a menekülésben, amíg a rendőrség meg nem érkezett. 1989-ben Ramirez-t 13 gyilkosságért ítélték el, és a gázkamrás halálra ítélték, de ügyvédje addig-addig ügyeskedett, hogy a halálos ítéletet sohasem hajtották végre. 2013-ban a halál soron rákos megbetegedésébe halt bele. 1991-ben az osztrák sorozatgyilkos Jack Unterweger, akit a bécsi erdőszörnyetegének is neveztek, a Cecil Hotelben szállt meg. Egy évvel korábban Unterwegert, akit valójában életfortiglani börtönbüntetése ítéltek, hírességek segítségével engedték ki a börtönből. Jack Unterweger valószínűleg azért szállt meg a Cecilben, mert Ramirez büntetéit akarta tanulmányozni. Visszatérve az utcára, folytatta a gyilkosságokat. Unterweger 7 prostituáltat ölt meg, mielőtt Los Angelesbe jött, és további 3 nőt folytott meg saját melltartójukkal a Cecil Hotelben, amíg végre sikerült őt elkapni. Unterwegert elítélték, de az ítélet felolvasása utáni napon felakasztotta magát. Ebbe a hotelbe érkezett Eliza Lam, kínai nevén Lam Ho Yi. Hongkongi bevándorlók lánya, a British Columbia Egyetem hallgatója. A 21 éves Eliza Lam az év elején az USA nyugati részén indult túrára. A fiatal lány Kanadából érkezett, Vancouverben tanult, és hátizsákkal szerette volna felfedezni Kaliforniát. Vonattal és távolsági buszokkal utazott. Eliza megígérte a szüleinek, hogy naponta jelentkezik, és így is tett. Meglátogatta a San Diego-i állatkertet, és az ott készült fotókat posztolta a közösségi médiában. 2013. január 26-án érkezett Los Angelesbe. Két nappal később pedig bejelentkezett a Cecil Hotel Stay on Main részébe. A kanadai lány január 31-ig szeretett volna maradni, de aztán valami rosszul sült el. 2013. február 1-én azon a napon, amikor a tervek szerint kijelentkezett volna a Cecilből és Santa Cruzba utazott volna, szülei hiába vártak üzenetre a lányuktól. Aggodalmuk egyre nőtt, hívták a rendőrséget, végül maguk is Los Angelesbe repültek. Eliza eltűnt. A rendőrség kutyákkal szállt ki, kikérdezte aztán a vendégeit és személyzetét, plakátokat készített. Ami addig kiderült, az a következő volt. Eliza kezdetben egy közös szobát kapott a szálloda 5. emeletén. Szobatársai azonban viszonylag hamar panaszt tettek bizonyos furcsa viselkedés miatt, és ezért Elizát 2 nap után saját szobába költöztették. A szálloda személyzete, akik látták aznap Elizát, azt állították, hogy végig egyedül volt. A rendőrség átkutatta a szállodát, lemszobáját, és kutyákkal járták végig az épületet, beleértve a tetőt is. A kutyák egy ablak közelében elvesztették Eliza nyomát. De nem kutattunk át minden szobát, mondja később Rudy López őrmester. Ezt csak akkor tehettük volna meg, ha alapos gyanunk lett volna arra, hogy bűncselekményt követtek el. A szállodán kívül Katie Orphan, egy közeli könyvésbolt, a The Last Bookshop vezetője volt az egyetlen személy, aki emlékezett rá, hogy látta őt aznap. Aki szerint Eliza társaságkedvelő volt, nagyon élénk, nagyon barátságos, ajándékokat szerzett be, hogy hazavigye a családjának, és amiatt aggódott, hogy a könyvek esetleg túl nehezek lesznek neki az utazás során. Február 6-án, egy héttel azután, hogy Lemet utoljára látták, a Los Angeles-i rendőrség úgy döntött, hogy segítségre van szükség. A képével ellátott szórólapokat raktak ki a környéken és az interneten. A médián keresztül felhívták a lakosság figyelmét erre az ügyre. Aztán 2013. február 13-án, miután újabb egy hétig semmi nyoma nem volt Lemnek, a rendőrség egy videót tett közzé a honlapján, amelyen a Cecil Hotel egyik liftjének biztonsági kamerájának 4 perces felvétele látható. A videót én is többször megnéztem, a felvétel minősége nagyon rossz, ha érdekel, posztoltam az Instagram oldalon a linket a videóhoz. A videó alatt sok ezer komment található. Teljesen emberi dolog, hogy megpróbálod értelmezni az emberi viselkedést. Ez automatikus folyamat és segít az együttélésben, a túlélésben. Mindenki valami mást lát a videóban, bár néha igencsak hajmeresztő teóriákkal állnak elő egyesek. Anélkül, hogy megítélni akarnám, azt hiszem abban egyetértünk, hogy amit látsz, az nem a szokásos, normális, ha szabad így fogalmaznom, viselkedés. De pontosan mi látható a videón? Ismerni a háttértörténetet és tudni, hogy ezek az utolsó felvételek, amelyeket Eliza még él, már magában is szörnyű, de a filmfelvétel maga bizarr és nyugtalanító. Megpróbálom pontosan leírni, hogy mi is történik. Eliza piros kabátot, szürke pólót és sötét szoknyát visel. Bemegy a szálloda liftjébe, valami számomra érthetetlen okból csomó gombot megnyom, felegyenesedik, aztán a lift egyik sarkába áll. A lift nem mozdul, az ajtó nyitva marad. Néhány másodperc múlva Eliza megmozdul, lassan, óvatosan néhány lépést tesz a lift ajtaja felé, aztán hirtelen kihajol, és jobbra és balra néz ki a liftből. Aztán vissza a liftbe, a lift közepébe. Ezután háttal a lift egyik oldalához simul, majd egy sarokba bújik, és mintha tartana valakitől, és nem akarná, hogy észrevegyék őt. A lift ajtaja még mindig teljesen nyitva. Eliza néhány másodperc múlva az ajtóhoz megy. Lassan. Óvatosan. Aztán megáll a lift ajtóban és kipillant. Utána az egyik lábát kiteszi a liftből, majd furcsán kiugrik. Aztán balra néz. Ezek után nagyon furcsa, szögletes mozdulatokkal visszalép, méghozzá háttal a liftbe. Majd újra kilép a lift elé, bal oldalra. Tesz néhány lépést, időközben kimegy a kamera felvevési szögéből, majd újra látható, mintha a hajába túrna. Itt nem látszik a mozdulataiban semmi hektikusság vagy pánik. Ezután Eliza visszajön a liftbe, és újra egy csomó gombot nyom meg, azután elhagyja a liftet, és most jön a hátborzongató rész, mintha beszélne valakihez, vagy önmagához, de mi senkit nem látunk. A testtartása nagyon furcsa. A kezeivel furcsa, széles, szögletes mozdulatokat tesz, az ujjait széttálva valahogy furcsán gesztikulál. Aztán, mintha az ujjain számolna, de annyira kihajtja az ujjait, hogy ez már bizarnak tűnik, és attól félsz, hogy kitöri őket. Ezután Eliza néhány lépést tesz balra, és eltűnik a képből. És ekkor a lift ajtó becsukódik. Néhány másodperc múlva újra kinyílik, de senkit nem látni. Ezután a lift minden emeleten megáll, kinyitja az ajtót, de soha senki nem látható. Az egész körülbelül 4 percig tart. Elejzett, többi nem látta senki éve viszont. A videó körbejárta az internetet, vírusként terjedt el. A nézők nyugtalanítónak találták. Kérdések halmozódtak. Vajon drogozott, paranormális dolgokat látott, démonok szállták meg? vagy a Cecil átkacsapott le rá, rejtőzködött, ha igen, kitől, veszélyben van, vagy manipulálták a videót. A kérdések egyre gyűltek, az internetes szenzációhajház önjelölt nyomozók egyre jobban gerjesztették magukat és a követőiket. Több összeesküvés elméletíró úgy véli, hogy a videót a megjelenés előtt átszerkesztették. Feltételezésük szerint a videó felvételből körülbelül 54-55 másodpercet vágtak ki, az időbélyeget felismerhetetlenné tették, és a videót lelassították. A feltételezett szerkesztés egyik magyarázata egyébként, hogy a rendőrség esetleg más ártatlan emberek személyazonosságát akarta védeni, akik szintén láthatók voltak a videóban, ezért vágták ki azokat a másodperceket. Azonban a rendőrség és a szülők egyre kevesebbet vagy egyáltalán nem beszéltek a médiákkal. Az információs vákumot az interneten borjánzó összeesküvés elméletek töltötték ki, amelyeket a Leaf-ből készült furcsa videó táplált. E felvétel és a szállodott története nélkül az ügy valószínűleg soha nem kapott volna ekkora figyelmet. A videó Lem furcsa viselkedése miatt világszerte érdeklődést keltett az ügy iránt, széles körben elemezték és vitatták. És az internet egyszerűen rákattant erre az ügyre, ha szabad így fogalmaznom. Széles körben újra és újra közzétették. Csak a YouTube-on 2021 májusáig több mint 30 milliószor kattintottak rá a videóra, és mindegy 36 ezer alkalommal kommentálták. Az önjelölt internetes detektívek pedig nyomozásba kezdtek és megszülettek az első teóriák. Mint hiába. Liza nem a videó közzététele után is eltűnt maradt. A nyomozás, a rendőrség nyomozása pedig nem haladt. Február 19-ének reggeléig. Addig is a Cecil Hotel és a Stay on Main szálloda működése a szokásos módon folytatódott. A vendégek ki is bejelentkeztek. Eliza eltűnése után azonban majdnem 3 héttel a szálloda vendégei panaszkodni kezdtek az elégtelen víznyomásról, a feketés elszíneződéséről és a víz furcsa ízéről és szagáról. A szálloda vezetősége nagyon lassan, de reagált, és elküldte Santiago Lopezt, a szálloda karbantartóját, hogy járjon a víz probléma végére. Ehhez fel kellett másznia a szálloda épületének tetejére. 4 nagy tartály látta el vízzel a szállodát, amelyek a fürdőszobákat, a szálloda konyháját és a kávézót látták el vízzel. A tetőn található tartályok hatalmasak, 1000 galonosak voltak, ami úgy 3800 litert jelent. Lopeznek létrára volt szüksége, hogy belenézzen. Felnérve észrevette, hogy az egyik tartály ajtaja nyitva volt. Santiago López hátborzongató felfedezést tett. A vízben egy fiatal nő mesztelen teste úszott, arccal felfelé. A vízben pedig egy piros kabát, szürke póló és sötét szoknya. A szálloda azonnal riasztotta a rendőrséget és a tűzoltóságot. A tartályt leengedték, és mivel a karbantartási nyílás túl kicsi volt ahhoz, hogy a holttest eltávolításához szükséges felszerelés elférjen benne, oldalában nyílást vágtak, amin keresztül aztán eltávolították a holttestet. A nyomozás megkezdődött, hogyan került a fiatal nő a szálloda tetején levő víztartályba, és hogyan mászott volna fel a 21 éves lánya tetőre. Vajon egyedül is bejuthatott a tartályba, vagy valaki így akart megszabadulni a holttestől? Santiago López azt vallja a rendőrségen, hogy a tetőn riasztó van. A riasztás csak a szálloda személyzetet tudta kikapcsolni egy kulccsal. A szálloda tetejére vezető ajtók és lépcsők zárva vannak, és csak a személyzet rendelkezik a jelszavakkal és a kulcsokkal, és állítólag minden próbálkozás riasztást váltott volna ki. A szálloda tűzlépcsője azonban lehetővé tehette Eliza számára, hogy kijátsza ezeket a biztonsági intézkedéseket. Emlékszel? A kutyák a szaknyomait egy ablak közelében veszítették el. Teóriák és összeesküvés elméletek. A Cecil elárulja neked, hogy mit elől menekülsz, mondta Steve Erickson újságíró. Több elmélet is próbálja magyarázni a videót. Nézzünk ezek közül néhányat. 1. Elizát meggyilkolták, vagy a halálba kényszerítették. Az elmélet szerint valaki a Cecil Hotelben, talán a sok száz lakó egyike, vagy a szálloda személyzete, akarat ellenére a tartályhoz vezethette és kényszeríthette, hogy beszálljon. Valaki elég jól ismerhette a szállodát ahhoz, hogy elkerülje a biztonsági kamerákat, és szó volt egy nagyszabású eltusolásról is. A szálloda személyzete ugyanazt állította, hogy a tetőre nyíló ajtó riasztást váltanak ki, ha az arra felhatalmazott személyeken kívül bárki más ki is nyitná, a tetőre pedig csak úgy lehetett volna feljutni, hogyha Eliza felmászik az épület oldalán levő keskeny tűzlétrán. és itt csak egy csúszás választotta volna el attól, hogy a halálba zuhanjon. Egyébként a tartályokon levő graffitik és a Cecil Hotelben forgató youtuberek bebizonyították, hogy valójában elég könnyű volt feljutni a tetőre, minden probléma nélkül. Rengeteg elmélet van arról, hogy ki járthatott neki. A hírek szerint a halála előtt látták Elizát két férfival bemenni a szállodába, akik egy kis dobozt adtak át neki. A férfiakat azonban azonosították, és a dobozról kiderült, hogy az a The Last Bookshop-ból származik, ahova az utolsó napon látogatott el. Bár ez a válasz erre a kis rejtélyre, az embereket még mindig nem győzte meg. Mert hogy Eliza a blogjában arról is posztolt, hogy új emberekkel akar találkozni, és fel akarja fedezni a világot. Talán valaki olyan végzett vele, akivel online találkozott? A Cecil Hotel, ahogy már említettem, a Skid Row-ban található, amely nagyon veszélyes helyként ismert. Egyesek elméleteket gyártottak, hogy elrabolhatták, vagy találkozhatott valakivel a szállodában, vagy annak környékén, aki aztán a halálát okozhatta. A szálloda apartmanszállásként is működött olyan emberek számára, akik nem tudnak kauciót fizetni. Ez azt jelentette, hogy vonzotta a bűnözőket, a szökésben levő embereket, vagy azokat, akik épp most szabadultak a börtönből, és nem tudtak máshol lakni. A szálloda igazgató elmondta, hogy a hotelnek sok biztonsági problémával kellett szembenéznie, és hogy több ezer segélyhívások volt. 2. Dark Water, a sötét víz kapcsolat. A következő egy eléggé őrült teória is igencsak hátborzongató. A Dark Water egy 2002-es japán horrorfilm, amelyet 2005-ben Hollywood újra forgatott. Ebben a filmben egy nő, Dália és lánya, Cecilia, egy olyan lakásba költöznek, amely nagyon hasonlít a Cecil Hotelre. Idegtépők a jelentek egy liftben, ahol a gombok mintha nem működnének. A filmben egy lány holttestét az épület tetején levő víztartályban találják meg, miután a lakók panaszkodnak a víznyomásra, a víz sötét színére és szagára. Cecilia olyan piros kabátot visel, mint amilyet Eliza is viselt a filmes felvételen. A szellem, amely kísérti őt, egy lányé, aki meghalt, miután beleesett a lakóház tetején levő víztartályba. Mindez kicsit olyan érzetet kelt, mintha az élet utánozná a művészetet. Egyesek pedig azon tűnődtek, hogy valaki vagy valami felsőbb hatalom szándékosan játszotta el a film cselekményét. Vagy valaki nagyon őrült ember megpróbálta újraalkotni ezt a filmet a kik kedvéért. Ha a sötét víz cselekményeit az alapelemekre redukáljuk, az szinte teljesen elejzelem története. Állítják többen. 3. Biológiai fegyver a tuberkulózis terjesztésére. Néhány nappal Eliza halála után a tuberkulózis egy új törzse terjedt Los Angelesben, különösen a Skid Row-ban. Ez az elmélet nyugtalanító eugenikus felhangokat hordoz, amely szerint Elizát azért küldték, hogy megfertőzze a több ezer hajléktalant Los Angeles belvárosában, és hogy megfékezze a népességüket. A tuberkulózis kimutatására szolgáló teszt szó szerint az ő nevét viselte, de fordítva, Lam Eliza, ami a Lipo-Arabi Nomenan, tehát LAM, és az Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA rövidítése. Az összesküvés elméletek hívei azonnal azt találgatták, hogy LAM gyakorlatilag egyfajta biológiai fegyver volt-e. A teszteket kifejlesztő My Biosource céget eredetileg Brit-Kolumbiában, Vancouverben alapították, ahonnan Eliza származik. Az egyetem, ahová járt, akkoriban szintén vezető szerepet játszott a tuberkulózis kutatásában. Oké, ez tényleg hátborzongató, de mégiscsak egy őrült, véletlen egybeesés, semmi több. Továbbá ez a boncolása során kiderült, hogy nem volt tuberkulózisa. Végül van itt egy másik hátborzongató egybeesés is. Az utolsó hely, ahol bárki látta Lemet, az a The Last Bookshop, azaz az utolsó könyvesbolt volt. De nem a név volt az egyetlen furcsa egybeesés. Ha megnézzük a The Last Bookstore domainjét, a regisztrációs adatok között találunk egy irányító számot, V5G4S2. A Google Maps-be írva ez pontosan Eliza Lam sírját mutatja a kanadai Forest Lawn Memorial Parkban. 4. Természetfeletti erők kísértették őt. A Cecil Hotel eredetileg a pompa és a fényűzés víziójával épült. A tulajdonos azt álmodta, hogy egy nyüzsgő szalon lesz az előkelő üzletemberek és gazdag emberek számára. de Cecil Hotel egy szörnyű helyé vált, ahol az évtizedek során számos ember halt meg. A szálloda a bűnözők, gyilkosok és prostituáltak lepukkant alvilági helyének számított. Az egyik egykori szállodaigazgató szerint gyakori volt, hogy a sorozatgyilkosok a gyilkosság után alsó neműben táncoltak az előcsarnokban. Hogy ez igaz-e vagy sem, ez nem megítélhető, de minden esetre ilyen volt a Cecil aurája. Tagadhatatlan, hogy a Cecil Hotelt egyfajta dermesztő sötétség veszi körül. Egyesek azon tűnődnek, hogy Elizát vajon megszállta valamelyik lény sok közül, akik abban az elátkozott szállodában veszítették életüket. Egyesek szerint a lány halálának köze van az a Cecil Hotel úgynevezett gonosz erőihez. A hotelnek igen sötét története van, öngyilkosságok, baleseti halálesetek, gyilkosságok és erőszakos cselekmények terén, ami miatt az emberek azt gondolják, hogy valami bajos dolog történik a szálloda falai között. Egyesek úgy gondolják, hogy paranormális erők működnek ott, és olyan dolgokra késztetik az embereket, amelyeket általában nem tennének meg. Egyesek pedig azt állítják, hogy úgy tűnik, mintha Eliza Lam szellemet idézett volna a sötét és bizarr videoklipben. 5. A koreai liftes játék elmélet. Talán ez a legkirívóbb és messze a leghihetetlenebb teória. A Korean Elevator Game egy olyan misztikus játék, ahol a játékos egyedül megy be a liftbe, ha lehet késő este vagy éjjel, megnyomogatja a gombokat egy bizonyos sorrendben, és ezzel egy másik dimenziót nyit meg. Az egész játék nagyon hátborzongató és zavarba ejtő. A játék egyik eleme egy furcsa nő, aki valamikor belép a liftbe a játékos mellé. Nem szabad megszólítani, vagy akár csak ránézni, mert szörnyű dolog történik. Egyes játékosok azt állítják, hogy a játék után entitások kísértették, követték őket. Spekulációk merültek fel arról, hogy Eliza valójában a másik dimenzióból érkező szellemekkel állt kapcsolatban a felvételeken, akiket ugye nem rögzített a kamera. De Eliza nem játszott ezt a játékot, nem a szobályokban megadott sorrendben nyomogatta meg a gombokat, nem a gonosz természet feletti játszott közre Eliza halálában. 6. Öngyilkosság. Egy másik fő elmélet szerint Eliza Lam öngyilkos lett. Sokan úgy vélik, hogy Eliza Lam véget akart vetni életének. Blogjában állítólag megemlíti, hogy szorongással és depresszióval küzdött. Szülei szerint azonban Eliza sosem fejezte ki öngyilkossági szándékát, és soha nem is kísérelt meg öngyilkosságot. Semmi sem támasztja alá azt az elméletet, hogy valaha is ártani akart volna magának. 7. Morbid, a death metal zenész. Morbid, azaz Pablo Vergara, egy death metal zenész, aki hirtelen az Eliza Lam ügy kellős közepén találta magát, miután a webes nyomozók megnéztek egy-egy videoklipjét. Egy évvel Lam halála előtt posztolt egy videót arról, hogy a Cecil Hotelben szállt meg. A netes kopók elkezdték átkutatni a csatornáját, és olyan dalokat találtak, amelyekben valaki megfullad, és egy fiatal nőt üldöznek és meggyilkolnak. Ahogy már mondtam, egy death metal zenész ízléstől teljesen függetlenül, de logikusan itt nem szivárványokat, unikornisokat és az örök optimizmust hirdető dalokat várok, nem? A webös nyomozók azonban úgy gondolták, hogy morzsákat hagyott hátra, hogy hivalkodjon azzal, hogy ő gyilkolta meg Elizát. A rendőrség kihallgatta Vergarát, de nem tekintette egy gyanúsítottnak, mivel Vergara még csak az országban sem volt, amikor Eliza meghalt. A netes detektívek azonban ignorálták ezt, és bombázni kezdték üzenetekkel, gyűlölködő fenyegetésekkel, mocskolódásokkal, különböző sértegetésekkel, végül halállal is fenyegették az énekest, ami aztán a YouTube, e-mail és Facebook fiókjának a deaktiválásához vezetett. Jól látható, hogy ebben az ügyben több áldozat is volt. Az internetes önjelölt detektívek, akik elvakultságukban nem voltak hajlandók hinni a hatóságoknak, és összesküvésekre koncentráltak, amik nem is léteztek, amiket saját maguk kreáltak, majdnem véget vetettek egy fiatalember életének. A férfi végül már csak egyetlen kiutat látott, megpróbálta kioltani a saját életét. Pablo Vergara azonban szerencsére túlélte az öngyilkossági kísérletét, de valószínűleg soha nem épül fel teljesen, mint a mai napig pszichiátriai segítségre szorul. A csőcselék aztán valamikor megfeledkezett róla, és egy másik elméletre összpontosított. Soha senki nem kért tőle elnézést, vagy próbálta volna meg rehabilitálni őt. A mai napig együtt él a cyberbullying traumatikus következményeivel. És most csak egy gondolat tőlem, nem számít, hogy hány nyomozós YouTube videót nézel meg, vagy hány True Crime podcastot hallgatsz, soha nem fogod tudni az összes tényt. Nem áll a rendelkezésedre minden faktum. A rendőrség sosem ad ki minden információt. Nem tartom autentikusnak azokat a bloggereket vagy podcastereket, akik fennhangon hirdetik ennek vagy annak az ügynek a megoldását. Nem tudhatjuk pontosan, mi történt. Nem tudhatjuk pontosan, mit, miért tett Eliza az utolsó óráiban. Amit tehetünk, az az, hogy ragaszkodunk a tényekhez, és azokból próbáljuk meg rekonstruálni, hogyan is történhetett. Találgatni nyilván lehet, de csak bizonyos keretek között. Nincs jogod, se neked, se nekem, bárkit is megvádolni és a sárba tiporni valami hagymázas ötlet miatt. És most nézzük a tényeket. Február 21-én a Los Angeles-i halott kémi hivatal megállapította, hogy balesetből eredő fulladás történt, és Eliza bipoláris zavara jelentős tényező volt. A júniusban kiadott teljes halott kémi jelentés szerint Lem holttestét mesztelenül találták meg. A liftes fotón viselt ruházathoz hasonló ruházat hozott a vízben, amelyet homokszerű szemcsék vontak be. Az óráját és a szobakulcsát is megtalálták, a mobilját azonban nem találták meg nála. Lem teste mérsékelten bomlott és felpuffadt volt, többnyire zöldes színű, a hasán némi márványosodás volt látható. Több helyen levált a bőr a testről. Fizikai traumára, szexuális erőszakra vagy öngyilkosságra utaló nyomok nem voltak. A toxikológiai vizsgálatok a holmiai között talált vényköteles gyógyszereknek megfelelő nyomokat mutattak ki, valamint egy olyan vény nélkül kapható gyógyszert, mint az ibuprofen. Nagyon-nagyon kis mennyiségű alkohol, 0,02 promil volt jelen, de más élvezeti szerek nem. A szakértők azonban megjegyezték, hogy Eliza szervezetében levő gyógyszerek, amelyeket bipoláris zavarai miatt kellett szednie, szóval ezeknek a koncentrációja szokatlanul alacsony volt a vérében, már szóval Eliza alulgyógyszerezett volt, vagy nemrég hagyta abba a gyógyszerének szedését. Ez egyezett azzal, amit a rendőrség talált a szobában, Eliza szobájában. Kevesebb tabletta tűnt el, mint amennyit valójában be kellett volna szednie. Összességében minden arra utalt, hogy Eliza nem szedte be rendszeresen a gyógyszereit. Dr. Judy Ho, neuropszichológus kifejtette, hogy Eliza valószínűleg egy pszichotikus epizódot élt át. Ez a pszichotikus epizód elmélet, ahogy Dr. Ho mondja, illeszkedik más nyomokhoz is, amelyekről Greg Handig nyomozó és a Cecil Hotel igazgatója is beszámoltak. Emlékszel, Eliza kezdetben egy olyan szobában lakott, amelyet néhány másik lányjal osztott meg. Állítólag kiszámíthatatlan viselkedést tanúsított, és nagyon furcsán viselkedett a szobatársaival. Paranoiás üzeneteket hagyott az ágyukon, nem engedte őket vissza a szobába, kulcsozálta az ajtót, olyan üzeneteket hagyott mindenfelé, hogy kifelé, és menjetek haza. Eliza kulcsra zárta az ajtót, és jelszót követelt. Aztán a lányok panaszt tettek, ami aztán ahhoz vezetett, hogy a szálloda személyzete áthelyezte őt egy külön szobába. Eltűnése előtt pedig részt vett egy tévéshow felvételén, a közönség részeként, és a biztonságiaknak kellett őt viselkedése miatt eltávolítani a tévéstúdióból. Eliza nővére megerősítette, hogy Eliza többször is elmulasztotta bevenni a gyógyszereit, és hogy korábban is voltak paranoiás időszakai és hallucinációi, amikor félelmében az ágy alá bújt, sőt, egyszer kórházba is került miatt. Mindezen bizonyítékok alapján a rendőrség 2013. júniusában 4 hónappal a holttest megtalálása után balesetnek minősítette Eliza halálát. A rendőrség úgy véli, Eliza a betegségéből kifolyólag talán halucinált, és talán félelmében a szálloda tetejére menekült, és a víztartályban bújt el, védelmet keresve. A vízből azonban nem tudott kiszállni, és végül megfulladt. Egy fiatal lány feljut a Cecil Hotel tetejére. Megtalálja a módját, hogy eligazodjon a csövek között. Felmászik egy 3 méteres tartályra, kinyitja a fedelet, bemászik, kockáztatva, hogy megfullad. Nem, senki épeszően be nem tenne ilyet, ugye? De Eliza nem volt idézőjelben normális lelkiállapotban. És ez egy olyan elmélet, amely nem a spekulációkon, hanem a tényeken alapul. Eliza bipoláris zavarban szenvedett, egy olyan mentális betegségben, amelynek következtében a betegek 2 szélsőséges állapot, a depresszió és a mánia között ingadoznak. Eliza antidepresszánsokat, antipszichotikumokat és hangulatstabilizátorokat szedett a betegség kordában tartásához. Ezeket a gyógyszereket úgymond be kell állítani. A gyógyszereknek összhangban kell működniük. Ha az egyiket a másik nélkül veszük be, az komolyan tönkre teheti az összhatást. És pontosan ez történhetett. A toxikológiai jelentés szerint Eliza ugyan az antidepresszánsát beszedte, de az antipszichotikumot és a hangulatstabilizálót nem. Az antidepresszánsok önmagában történő beszedése súlyos mániához vezethet, és olyan tüneteket okozhat, mint hallucinációk, téveszmék, paranoia, katatónia és a belátás hiánya. Sok tapasztalt pszichiáter arra a következtetésre jutott, hogy Eliza furcsa viselkedése a liftben pszichotikus epizód volt. A halál előtti napokban tanúsított viselkedése is azt mutatja, hogy ez a legvalószínűbb ok. Annak, hogy miért volt mesztelen, a szakértők szerint több oka lehet. Ez lehet fiziológiai reakció a hipotermiára, amit átélhetett, vagy lehet, hogy észrevette, hogy a gravitáció lefelé húzza és levetkőzött, hogy a felszínen maradjon. Vagy éppen a mánia egyik furcsa manifestációja volt. Ebben a fázisban gyakran megtörténik, hogy a páciensek levetkőznek, mert minden ruhadarab gátlónak hat, és mintha vissza akarnát őket fogni. Eliza Lamnél tehát bipoláris zavart diagnosztizáltak. 4 gyógyszert írtak fel neki a zavarai kezelésére. Családja szerint, akik megpróbálták titokban tartani mentális betegségének történetét, Lamnek nem voltak öngyilkossági gondolatai vagy kísérletei, bár egy jelentés szerint korábban egy rövid időre már eltűnt. Eliza betegségének egyik sajátossága, hogy az érintett egyik pillanatról a másikra az egyik végletből a másikba esik. És mindkét epizód, a depressziós és a mániás epizód is nagyon veszélyes lehet. Mivel Eliza az antidepresszívumot beszedte, az antipszichotikumot azonban nem, valószínű, hogy a kémiai egyensúly megbomlott az agyában, és az antidepresszívum hatása még jobban a mániába nyomta őt. A bipoláris zavar, úgyis ismert, mint mániás depresszió, egy pszichiátriai kórkép, ahol a mánia, vagy hipománia, vagy kevert fázis, és a klinikai depresszió váltakoznak. Egy bipoláris zavarban szenvedő beteg extrém, szélsőséges hangulatingadozásokon megy keresztül, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak. A mániának ezek a tünetei. Grandiozitás, fokozott önértékelés, iszonyú szuper vagyok, bármit meg tudok csinálni. Nagyon lecsökkent alvásigény, néhányan mindössze csak 2-3 órát alszanak naponta. Fokozott beszédkésztetés, non-stop beszéd. Gondolatrohanás, rettenetesen sok ötlete van. Könnyen elterelhető figyelem. Szokatlanul felfokozott aktivitás. Nem bír nyugton maradni, folyton mennie kell, csinálnia kell valamit. Nyugtalanság. Kritikálatlan, meggondolatlan cselekedetek. Például az illető veszélyes helyzetekbe is beleugrik, mint például ismeretlenekkel kerül szexuális kapcsolatban mindenfajta védekezés nélkül, vagy különösen veszélyes helyeket, helyzeteket keres fel, vagy pedig éppen iszonyatosan nagy pénzösszegeket ad ki, mondjuk vesz egy autót, vagy egy lakást. A depressziós fázis tünetei. A nap legnagyobb részében levert a hangulata, majdnem minden nap. Az örömérzet jelentősen csökkent, már semmi nem okoz örömet. Hirtelen megváltozik az étvágya, jelentősen felszed, vagy lead jó néhány kilót. Álmatlanságban szenved, vagy a nap legnagyobb részét áttalussza. Pszichomotoros nyugtalanság vagy levertség tapasztalható. Folytonosan fáradt vagy csökkent az energia szintje. Koncentrációs és gondolati képességei is csökkennek. Negatív gondolatok körforgása tipikus. A feleslegesség vagy az ok nélküli bűntudatérzés. Halállal, öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok bukkannak fel, esetleg öngyilkossági kísérletek történnek. A bipoláris zavar súlyos mániás, súlyos depressziós és súlyos kevert fázisaiban előfordulhatnak a pszichózis tünetei. A pszichózis vagy a pszichotikus állapot egy tünet együttes, amelynek a lényege, hogy a kapcsolat a világgal csökken, vagy teljesen megszűnik. A személy nem képes észlelni, mi a realitás, és ez viselkedésére, gondolkodására és érzelmi világára is kihat. Ezek közé tartoznak a téveszmék, a hallucinációk és a kataton állapotok. Pszichózis esetén megfigyelhetők felgyorsult inkoherens gondolatok, vagy akár annak szöges ellentéte, a meglaksultság, az elakadás. Nagyon gyakran logikai kapcsolatok sem figyelhetők meg. A személy, asszociációi fellazulnak, nincs kapcsolat a mondatai között. Az is előfordulhatott számunkra teljesen értelmetlen, vagy ismeretlen jelentésű szavakat alkot és használ. A rendőrség 2013. júniusában tehát lezárta az ügyet. Szerintük Eliza mentális problémákkal küzdött, és a szállodai tartózkodása alatt pszichózisba esett. Valahogy feljutott az egykori Cecil szálloda tetejére, felmászott a tűzlétrán a tartályhoz, kinyitotta azt és beleugrott a vízbe. Nem tudott kijutni a tartályból, talán pánikba esett, végül megfulladt. Ez a rendőrség lehangoló, nagyon pragmatikus magyarázata Eliza eltűnésének tragédiájára. A történet így ér véget. Az internetes nyomozók tévedtek. A rendőrség nem akart eltusolni semmit, nem volt összeesküvés, bármennyire is szeretnék ezt egyesek. Nem volt természetfeletti, nem a spanyol zenész volt. Nem a gonosz lelkek a Cecil Hotelből. A történet másik aspektusa pedig az internetes tömeg toxikus mentalitása és a vélt vagy valós igazság utáni vágy. Az állítólagos rejtélyes fordulatok mindegyike megmagyarázható a bizonyítékok segítségével. Baleset volt, szörnyű baleset. Talán Eliza, a családja és a szálloda nem fogta fel a súlyos mentális zavar teljes mértékét. Talán nem lett volna szabad egyedül utaznia. Ki tudná ezt megmondani? És ha magad is problémákkal küzdködsz, vagy ismersz valakit, aki szenved és segítségre szorul, ingyenes és anonim segítséget kaphatsz a 116-123-as telefonszám alatt a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható. Még egyszer, 116-123. Krízishelyzetek, elkerülhetetlen élethelyzetek mindig adódhatnak. Ha a tested nincs jól, orvoshoz mész. Ha a lelked nincs jól, miért ne kérnél lelki segítséget? Van egyfajta kulturális félelmünk a mentális problémáktól, de ennek meg kell változnia. Meg kell változnia a hozzáállásunknak, mert az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a pszichikai betegségek rátája. És mivel első pillantásra egy pszichikai probléma talán nem, vagy nem azonnal felismerhető, tudnunk kell, mik a szimptomák, a red flags, és ha felismerjük őket, akkor talán megakadályozhatunk néhány balesetet, segíthetünk másoknak visszatalálni az életbe, könnyíthetünk valaki szenvedésén. Ne szégyeljük, és kérlek, ne stigmatizáljunk. Sokszor már az is segít, ha elmegyünk, segítséget kérünk, és az esetleges zavar vagy probléma nevet kap. És még egy dolog, a betegségek túlnyomó része kezelhető, gyógyítható. Mini krimi, megoldás. Ez a bizarr történet sajnos igaz. Az esetre mindenki emlékszik, Katzenkönig Fall néven vált ismerté a német nyelv területeken. Egyébként Németországban a 80-as években történt meg. Ez az eset bizarr, nevetséges, hihetetlen és tragikus egyszerre. Amikor először hallottam róla, nekem golyaképe jutott eszembe, aminek az a címe, hogy az értelem álma szörnyeket szül. De nézzük, mi, hogyan és miért történt. Michael már gyerekként kezdettől fogva passzív, kívülálló. Nehéz kapcsolatot teremteni vele, a többiek kerülik, gyakran piszkálják és verik őt az osztálytársai. Apja azt akarja, hogy tiszteletre méltó férfi váljék belőle, hogy hivatásos katona legyen. Végül rendőr lesz belőle, ám karaktere miatt gyakran válik a közröhely tárgyává. Élete boldogtalan, sivár. Tudatosan és talán öntudatlanul is a veszélybe rohan. Inni kezd, szerencsejátékot űz, magas adósságokat halmoz fel, és zavarba ejtően jó indulattal fogadja a tisztársai megvetését. 1982 elején találkozik Barbarával. A 18 éves nő az élet első ütésétől éppen csak megtántorodva, az alkoholból, a feledés áldásait merítve szimpatikusnak találja Michaelt, és elmeséli a történetét, hogy nemrég vesztette el élete első nagy szerelmét, Udót. Kicsivel korábban a férfi nyomására elvetette a gyereket, akit őrülten akart volna. A kapcsolat végül megromlott, az operatív beavatkozás rendkívüli következményekkel járt a nő számára, a szexuális funkciói súlyosan megsérültek. Udo Barbara képzeletében fokozatosan valamiféle hisztérikus vágyakozás déli bábjává válik, egyfajta fixálódássá, mániává. Udo egyébként a merénylet áldozatának, Anna Marie-nak a későbbi férje. Barbara teljesen képtelen arra, hogy burjánzó képzeletét egy unalmas polgári élet keretei közé kényszerítse. Ehelyett az alkoholnak adja át a gyepőt és mindenféle spiritista irányzatnak. Fantasztikus eszement történetei egyre inkább a klinikai irányba húznak. Michael beleszeret Barbarába, aki azonban nem bizonyosza az érzéseit, sőt, egy másik férfival, Péterrel kezd kapcsolatot, aki támogatja és osztja Barbara nézeteit. Michael, Barbara és Péter egyfajta hármasságot alkotnak, s Mihály egyre nagyobb megdöbbenéssel válik egy sötét történet bizalmasává. Olyan könyveket vesznek, olvasnak és tárgyalnak, mint az Atlantis fénye, a Boszorkány ügyvédje, Avalon ködjei. Közös kirándulásokat tesznek romos kastélyokba, régi templomokba, elhagyatott temetőkbe. Az erősen neurotikus Mihály lassan, de reménytelenül beleszorul a sugallt téveszmék világába. Bárbara és Péter zavaros történeteiből a világ vége bontakozik ki Mihály lelki szemei előtt, ami belenő a mindennapok valóságába. Mert tudja, hogy mindhárman okai voltak Atlantis 12 ezer évvel ezelőtti elsüllyedésének. Bárbara megtagadta, hogy feleségül menjen Atlantis uralkodójához, ahogyan ezt kellett volna. Büntetésképpen áldozatul adták őt a sötétség istenének, aki évezredekkel később az ördög nevet kapta. A gonosznak ez az arcetípusa a macska király nevű lény volt. Atlantisban még emberi alakban jelent meg, de fokozatosan átváltozott egy szörnyű macskába, amelynek az egyik mancsa helyett egy emberi kéz maradt meg hátborzongató emlékként. Péter segítségével Mihály megmentette Bárbarát a macska király karmából. Azonban nem számított, hány ember áldozatot hoztak, a szörny dühét nem lehetett csillapítani. Egy hatalmas katasztrófa következtében Atlantis elpusztult. Ők, a három bűnös lélek, megesküdtek, hogy az emberiség segítségére sietnek, ha az veszélyben van. És most a macska király visszatért a földre, és ismét fenyegeti az emberiséget. A jelek félreérthetetlenek. Nemrég történt a csernobili reaktorbaleset, a harmadik világháború elnyéka vetül ránk, katasztrófák történnek nap mint nap. A macska király célja egyértelmű, minden emberi élet elpusztítása. E veszélyre való tekintettel Isten Bárbara, Mihály és Péter lelkét visszaküldte reinkarnációként a földre, hogy harcoljanak a macska király ellen. Városukban, a tó mellett, az erdőben elrejtett temetőben gyakran megfordulnak a három gyerek sírjánál. Éjjelente odajárnak, és áldozatokkal, rituálékkal tartják kordában a macska királyt. Ezt a feladatot napközben hatalmas szövetségesek látják el. Négy arkangyal, akik egyébként kapcsolatban állnak Barbarával is, rajta, mint médiumon keresztül továbbítják az üzeneteket és a parancsokat. Mihály Bárbara kérésére megkeresztelkedik, a templomi anyakönyvbe ezt írja: segítsd mindazokat, akiknek segítségre van szükségük. Mihály hagyja, hogy a rendőri szolgálata veszendőbe menjen. És hirtelen, sivár, szomorú élete hősies értelmet nyer. Isten ügyét akarja szolgálni. Amikor Bárbara megtudja, hogy régi szerelme, Udo, nősülni készül, akkor végleg elpattan benne valami. 1986. július 23-án, két nappal Udo és Anna Maria esküvője előtt, Bárbara egy újabb transzba esik, és egy papírlapra írja Mihály arkangyal üzenetét: csak ember áldozattal lehet megbékíteni a macska királyt. Udo mennyasszonyát, Anna Marit kell megölni. Mihályt választották ki elkövetőnek, és így az emberiség megmentőjének. Anna Marie rendkívül súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélte a támadást. Az esküdtszék bűnösnek találta Mihályt szándékos emberölés kísérletében, mivel saját kezével és gyilkossági szándékkal támadta meg Anna Marit, kihasználva a nő tehetetlenségét és védtelenségét. Mihály a földre zuhanó nő vállára térdelt, egyik kezével leszorította, a másik kezében levő késre pedig 11-szer szúrt. Még 11-szer szúrt. Anna Marie érezte, hogy a szúrás éri a bal arcán, és hogy a kés megfordul a sebben. Mihály kísérlet, hogy elvágja a torkát, végül is kudarcba fulladt, egy tátongó vágás maradt a nyakán, a nyaki artéria mellett. Ömlött a vér, és Mihály csak akkor vetett véget a támadásnak, amikor úgy vélte, hogy a nő már úgysem élheti túl. A röviddel ezután kiérkező rendőrök egy hatalmas vértócsában találják a nőt. Mellette, keresztben egymásra fektetve, két rózsa fekszik. A Bochumi tartományi bíróság szerint a három vádlott, Péter, Bárbara és Mihály neurotikus kapcsolati rendszerben éltek együtt, amelyet a miszticizmus, illuzórikus tudás és tévhitek jellemeztek. Pétert és Bárbarát nem felbújtóként, hanem közvetett elkövetőként ítélték el. A bűncselekményt egy másik személyen keresztül követték el, amiért a bíróság aljas indokból elkövetett gyilkossági kísérlettel vádolta meg őket, és mindkettőket életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. A bíróságnak 140 oldalra volt szüksége ahhoz, hogy megindokolja a döntését. A szakértők Mihály esetében kizárták a gyengelműséget és a kóros elme állapotot, azonban rendkívül abnormális személyiséget attestáltak neki. Ez és Barbara és Péter sikeres manipulációja, agymosása Mitchellt a bűncselekmény idején egy olyan téveszmés bizonyosságba jutatta, amely súlyos mentális rendellenességként volt jellemezhető. Mitchell azonban még mindig képes volt felismerni, hogy a tettei helytelenek, és nem fosztották meg az önkontroll képességétől. Ezért nála jelentősen csökkentett bűnösséget feltételeztek, és 9 év szabadságvesztésre ítélték. Mindhárom vádlott megtámadta a regionális bíróság ítéletét. Az 1989. januárjában tartott újra tárgyalás enyhébb ítélteket hozott. Barbara 14, Péter 11, Mitchellt pedig 8 év szabadságvesztésre ítélték. Ez volt a Sötét Anyag első epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagram oldalon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Keress rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz a hátad mögé, és szárd az arcod.